A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.
Istenem, köszönöm, hogy lehetőségünk van ezen a napon Isten tiszteleten együtt lenni, és hogy lehetőségünk volt a hétvégén ezen a konferencián együtt gondolkozni és együtt lenni. Kérlek, hogy segíts, hogy el tudjunk most csendesedni, kizárni rengeteg mindent, amiért nem tudnak esetleg téged meghallani. És kérlek, hogy könnyűrűk, hogy érezhessük, hogy látassuk, hogy keresed velük a kapcsolatot. Kérlek az ige szólójáért, hogy ő is így lehessen jelen, te szóljál által hozzánk is állni őt, és az egész gyülekezetet, aki ezt hallgatja. Krisztus Jézus. Amen.
Az imádság után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor így szól hozzánk az ő igéjében. úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Istennek igéje, amely által szól hozzánk az Úr. Írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 22. részének 31. és 32. versében. Hogy miképpen szól hozzánk Isten, felolvasom a Lukács evangéliuma 22. részének a 31. és 32. verséből. Kérlek figyelemmel és az igéhez méltó alázattal hallgassátok. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, és te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítse. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, imá a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, hogy azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítse. Kedves Krisztusban szeretett testvérek, kedves fiatal testvéreim, barátaim! Amikor azon a bizonyos szeptemberi estén Simon János felhívott, Csíkszeredában voltam, hogy mai konferencián istentiszteleti szolgálatra megkérjem, akkor megmondom őszintén, hogy hát eléggé megijedtem a témától, hogy Isten hatás. Ebben a szópárosításban nem is hallottam eddig így. Gondolkoztam, hogy mit is jelenthet. Kerestem egy csomót. Egyetlen egy szópárosításban találtam meg, amikor így használják szó szerint, hogy Isten hatás. És azért ugye egy kicsit megnyugodtam, hogy én sem fogok itt az előadók sorából kilépni, mert volt itt pszichiáter, meg volt itt biokémikus, és ez az Isten hatás, amit találtam, hát ez egy kvantumfizikai fogalom, amelyik arra vonatkozik, hogy két kvantum elem állapota hat egymásra attól függetlenül, hogy ez a kapcsolat valamilyen módon leírható lenne a rendszerből, vagy hogy két kvantumelem állapota úgy is lehet fogalmazni, hogy hat egymásra úgy, hogy gyakorlatilag semmilyen kapcsolat nincsen között. Hogyha most ezt lefordítom magyarra, akkor az valahogy úgy hangzik, hogy két jelenség, két valóság tudhatni egymásra, úgyhogy közöttük nincsen semmilyen közvetítő közeg. Tehát dolgok, tárgyak, emberek, személyek, hatnak egymásra úgy, hogy sem víz, sem levegő, még bár sugárzás sem köti össze. És természetesen ez egy elméleti jelenség, mint ahogy az egész kvantummechanika elméleti, de azt mondja a kvantummechanika, hogy elméletileg lehetséges így olyan jelenségeket fizikailag leírni, amiről eddig azt gondoltuk, hogy valahova a tudományos fantasztikum tárgykörébe tartoznak, és ilyeneket sorolnak fel az Isten hatással kapcsolatban, hogy teleportáció, telekinézis, telepátia. Tehát, hogy például tárgyakat egyik pontról a másikra úgy át tudunk vinni, hogy nem érünk hozzájuk, hogy tárgyakat úgy tudunk mozgatni, hogy távolról valamilyen megmagyarázhatatlan, leírhatatlan, irracionális erővel például felemeljük őket, vagy mozgatjuk őket, vagy hogy emberek gondolatait kitalálhatjuk, vagy a telepátiának van még egy olyan vetülete is, hogy emberek gondolatait irányíthatjuk. És azt mondják, ezt nevezik Isten hatásnak. Első hallásra úgy tűnik, hogy hát igen, Isten ilyesmire képes. Ha csak arra gondolunk, hogy az Úr Jézus azt mondta az evangéliumban, hogy ha egy mustármagnyi hitetek van, azt mondjátok ennek a hegynek, hogy menj a másik oldalra, és a hegy elmegy, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, Istenben megvan ez a képesség, valóban ez az Isten hatás, hogy Isten csodálatos dolgokat képes cselekedni, hatalma van, hegyeket tapos el, folyókat választ ketté, tengereket választ szét. És igen, azt mondhatjuk, hogy Isten nem csak, hogy erre a hatásra képes, hanem ezt a hatást néha ezzel a hatással meg tudja ajándékozni az embereket is, hisz olvastunk olyan emberekről az evangéliumban, akik gyógyítottak, akik vízen jártak például, akik egyik percben a Gázában voltak a szerecseny komornyik mellett, és másik percben már máshol találtattak. Tehát azt mondhatjuk, hogy igen, akkor ez az Isten hatás. Nagyszerű. Leírtuk, befejeztük a dolgunkat, mehetünk haza. Csak hogy az egésszel alapvetően, amikor idáig érkeztem, rájöttem, hogy van egy nagy probléma. És pedig az a probléma, hogyha ennyi az Isten hatás, és nem kell semmi más, csak erős hit, és akkor én is képes leszek erre az Isten hatásra, akkor már csak azt nem értettem, ami egyébként, ahogy Danton halálában írja Büchner, az ateistáknak a kősziklája, hogy ha ez így van, akkor mégis miért nem ilyen az élet? Miért nem olyan az élet, mint például a csillagok háborújában? Ott is ugye megvannak ezek a képességek. Miért nem olyan az élet, mint egy hollywoodi szappanoperában, ahol minden szépen, minden jól végződik, ahol nincsenek gondok, ahol a problémák nem oldódnak meg maguktól, és nem, a problémák megoldása úgy tűnik mégsem ezektől a paranormális képességektől függ. Akkor felmerül a kérdés, hogy tényleg ez az Isten hatás? És ha ez az Isten hatás, és tényleg minden csak azon múlik, hogy leküzdjünk akadályokat, és fájdalmakat, és problémákat, hogy legyen ilyen erős hitünk, amivel hegyeket tudjunk mozgatni, akkor mégis miért nem működik? Az örök dilemmához érkeztem el, amit 2000 éve próbálnak a teológusok megfogalmazni, hogy ha Isten van, és létezik, és jó, és tökéletes, és mindenható, akkor miért van a világban szenvedés és gonosz? Mert ez az érdekes, hogy bármilyen magyarázatot is próbálunk találni arra, hogy miért ilyen tökéletlen a világunk. Hogy miért nem működnek ezek a dolgok így, hisz van egy ilyen kívülről mindent meghatározó és mindenre csodálatos módon hatni tudó Istenünk, hogy ha mindenféle magyarázatot ha próbálunk keresni, hogy valahol céltévesztett lett ez a világ, hogy valahol az ember biológiai, társadalmi, szociális, kémiai, stb. Mennyi mindenről beszéltünk itt a hétvégén, összetevői, ezek viszik el ezt a világot abba az irányba, hogy nem lehet tökéletes. Hát még ha ezeket meg is találnánk, és még hogyha a gonosznak és a szenvedésnek a középpontjában, mint bűnbakot odaállítanánk ezt a teljesen rosszul működő és teljesen beteg vagy félrecsúszott embert, akkor sem találnánk meg a választ. Mert úgy tűnik, hogy a gonoszságnak, a gonosznak van valamilyen lényegi valóság. Próbáltam nem ontológiait mondani, hogy ne töltsem itt a kedves testvérek fejét ezzel a rengeteg idegen szóval, de valahogy nem lehet másképp megfogalmazni, hogy a gonoszság az nem betegség. Nem én mondom, hanem Feldmár András kanadai pszichológus mondja, hogy a gonosznak nincsen patológiája. A sátánnak nincsen szüksége terápiára. Őt nem lehet meggyógyítani. Vagy ahogy a francia zsidó származású filozófus Jankilevics mondja, a sátán megtéréséért imádkozni nonsens lenne. Értelmetlen lenne. És szükségtelen. Tehát, hogyha nem arról van szó, hogy az Isten hatással, ezzel a mindent csodálatosan meggyógyító és helyre rakó csoda módszerrel helyre tudjuk rakni az embert, és akkor megoldódik minden problémánk, akkor többé nincs gonosz, és nincs ez az ontológiai valóság, amely tönkretesz, elpusztít, és értelmetlenül, és megmagyarázhatatlanul ebben a világban szenvedést okoz. Akkor mi az Isten hatás? Akkor hogy fér össze az Isten hatás a szenvedésre? Mert valóban nem lehet mindenért az embert okolni. Szoktam gyakran ezt a szót használni, hogy ez áldozathibáztatás lenne. Hisz őszintén mondjuk meg, még ha nagyon vétkesek és nagyon félrecsúszottak is voltak, és mind bűnösök is voltak, azok, akik végigélték Auschwitznak a borzalmait, valóban megérdemelték a sorsukat? Vagy azok között, a japánok között, akiket tömegesen és egyszerre pusztított el a hiroshimai atombomba, egy sem volt hívő? Még bár úgy sem, mint Lót esetében, Sodoma és Gomorra történetében. Vagy lehetne kérdezni, hogy csak a rossz keresztjének halnak meg rákban? Csak a hitetlenek betegszenek meg, és csak ők kell hordozzák a nyomorúságnak és a fájdalomnak minden szenvedését? És olyan jó volt hallani a pénteki előadásban, hogy nem, úgy tűnik, hogy még a legerősebb hitem sem képes arra, hogy tökéletesen egészséges testem legyen ezáltal. És így még a nagyon erős hívő ember is meg tud betegedni. De akkor honnan a gonosz? Nem találtam más választ, mint az ígéből, hogy a sátán kikért, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát. Hogy úgy tűnik, hogy amíg vagyunk és amíg létezünk, addig a gonosz és a szenvedés ugyanúgy valóság, mint a szeretet, a közösség, az üdvösség, az Isten közelség. És hogy az Isten hatás, ez a mindenható csodálatos erő a gonosz valóságát, és a szenvedésnek a valóságát nem zárja. Tudom, hogy azok, akik valamilyen nagy traumát vagy fájdalmat hordoztak el az elmúlt időben, azok ezt a mondatot nagyon sokszor hallották, és talán lehet, hogy egy picit nagyon dühösek lesznek rám, hogy én is ezt fogom mondani, de saját tapasztalatból nem tudok egyszerűen jobbat és vigasztalóbbat mondani, mint azt, hogy úgy tűnik, hogy a szenvedés az egyszerűen része a lét. És ez nem egy olyan gondolat, amit én találtam ki, mert ha például meghallgatjuk, vagy elolvassuk Hanvas Bélának a Láthatatlan Történet című könyvét, hangos könyvben is megvan, azért mondtam hirtelen, hogy meghallgatjuk. Abban is ez fogalmazódik meg Hanvas részéről, hogy előre haladott korban levő emberek közül senkit nem lehet komolyan venni, akik nem tudják elfogadni azt, hogy a lét szenvedés. Hogy sorsunk olyan félelmetes, hogy az ember minden erőlködésével és idegszálával azon van, hogy valamilyen módon ezt a szenvedést elkerülje. Igen, azt hinnénk először, hogy arra jó az Isten hatás, hogy akkor majd szuper hatalmunk lesz, és akkor majd tényleg nem árthat nekünk semmi. De ezen nem azt értjük, hogy nem szakíthat el Istentől, hanem azt értjük, hogy akkor ezt a szenvedést jól el lehet kerülni. És milyen fontos meghallani az Úr Jézusnak a szavait, hogy ne higgyétek, hogy azért adtam nektek hatalmat a sátán fölött, mert ez a nagy kunszt úgymond, hogy az ördögök engedelmeskednek nektek. És ne ennek örüljetek, hogy végre van egy eszköz a kezünkbe, amelyikkel nincsen többé szenvedés, és megúsztuk, hanem annak örüljetek, hogy noha lesz szenvedés, és noha a sátán kikért benneteket, hogy megrostáljon, és ez egy valóság, amit nem tudtok kikerülni, ettől függetlenül a neveitek fel vannak írva a mennyben. Úgy tűnik, hogy lehet, hogy csúnyán hangzik, de valahogy kapcsoltál. Úgy tűnik, hogy a lét teljessége a szenvedés nélkül, a szenvedés elkerülése, a szenvedés kiküszöbölése nélkül megvalósíthatatlan. Mert be kell látni, hogy ha egyszer az Isten akarata szerint akarom berendezni az életemet, és ha úgy akarok élni, ahogy Isten úgymond leírta, hogy jó nekem élni engedelmességben, szeretetben, megbocsátásban, türelemben, akkor nincs olyan, hogy el tudjam kerülni a szenvedést. Volt már olyan közöttetek testvéreim, aki valaha valakinek őszintén, szívből valami iszonyatosan nagy vétket vagy fájdalmat megbocsátott. Tudjátok, hogy milyen érzés hirtelen, pillanatnyilag és egyből az igazságszolgáltatásnak a legkisebb lehetősége, a helyreállításnak a legkisebb szilánkja nélkül elengedni valamit. És kimondani, hogy elengedtem, nem haragszom, megbocsátok. Aki ezt átélte, az iszonyatosan nagy fájdalmat ért át testvére. Vagy gondoltatok arra, hogy mennyi szenvedéssel jár az Istennek való engedelmesség, ha csak másik példát mondok, ha az életem anyagi vetületében próbálom alkalmazni. Mennyi lemondással, mennyi frusztrációval, mennyiszer kell megküzdenem a saját birtokvágyó egómmal, amelyik azt akarja, hogy nekem legyen több, hogy nekem jöjjön össze az az utazás, az a kényelem, az a valami, és sokszor ez a lemondás mennyire kényelmetlen. És igen, erodálja a testünket, és igen, elkopik a szépségünk, és igen, megráncosodunk és megöregszünk, hogyha nem a megérdemled, a jár neked, a csak tedd meg mentalitása, hanem az Isten akarata szerint próbálunk élni. Gondolom átérezzük és érzékeljük, hogy ez sem egy lányregény, ez sem egy vidám történet, hanem ez is kimondhatatlanul sok szenvedéssel tud járni. És lehetne sorolni, hogy hűségesnek lenni az életem árán is milyen szenvedést jelent. Meg egy példát hadd mondjak. Egy Viktor Frankl, egy Auschwitzba deportált zsidó tanítóról jegyezte fel, hogy a peronon, amikor megérkeztek Auschwitzba, kiosztották az aznapi fejadagot, és az egyik zsidó ott a nagy tülekedésben elvesztette a fejadagját, és ez a tanító megtalálta. Tehát neki két élelmiszer fejadagja volt, ami abban az extrém helyzetben kétszeresére növelte az ő túlélési esélyét. És ahelyett, hogy nyugodt lelkiismerettel megette volna azt a fejadagot, és ezzel halált okozott volna talán, vagy éhhalált annak, aki elvesztette, ebben a helyzetben is elment, és megkereste az illetőt, és visszaadta neki a fejadagot. Valahol azt hiszem, hogy talán tudtam ezzel érzékeltetni azt, hogy mit jelent az, hogy életem árán is hűségesnek lenni, és azt is, hogy miközben hűséges vagyok, ez egyáltalán nem egy vidám dolog, ez rettenetesen sok szenvedésne selja. És ki kell mondani, testvéreim, hogy ez a hősies. És ezt jelenti hősnek lenni. Nem azt, hogy Jedi lovag módjára kezemmel egy egész hajót fel tudok emelni. Nem az, hogy a gonoszt egy nagy lézerkarddal ki tudom nyírni, vagy nem az, hogy megtanulok vízen járni, vagy éppen megtanulom a telepátiát, és majd a prédikáció tartalmát a kedves hívek fejébe egy ilyen mozgulattal, úgymond beviszem. Nem, nem ez a hősiesség, testvérem. Az a hősiesség, hogy akár az életem és a szenvedés árán is vállalom az engedelmesség. És itt érkezek vissza ahhoz a kérdéshez, ami foglalkoztatott végig, amíg készültem erre az igehirdetésre, hogy mi az Isten hatás? Az az Isten hatás, hogy érzékelem és észreveszem, hogy miközben az az Isten, aki erre az engedelmességre és erre a szenvedésteli engedelmességre hív el, hogy miközben meg lenne a hatalma, hogy ő maga ezt a szenvedést elkerülje, ő maga is ebben a szenvedésben, a kereszten szolidárissá válik vele. Velem együtt hordozza ezt a szenvedést. Valahányszor felteszem magamnak a kérdést, hogy hol vagy Istenem? Azt a választ fogom kapni, hogy itt vagyok veled a szenvedésben. Mert én veled együtt, előtted, éretted elhordoztam a legnagyobb szenvedést, amit valaha valaki a világegyetemben elhordozhatott, és pedig azt, hogy elhagyott az Isten. Mi ezt az Istent imádjuk. Ahogy Pál apostol mondja, mi Krisztust prédikáljuk, a megfeszítettet. Mi a szenvedő Istent hirdetjük és imádjuk. Nem a teleportáció és a telekinézis Istenét, nem az erőt, nem a felsőbb erőt, nem a gyűrűk urát. Nem, mi ezt az Istent imádjuk. A szenvedő, és ebben a szenvedésben velünk folyamatosan és állandóan közösséget vállaló Isten. De még mindig gondban vagyok, mert ez még mindig nem az, amiről beszélni kéne, mert hogy rendben van, hogy van hatalmunk, de mégis el kell fogadni, és vállalni kell a szenvedést. Rendben van az is, hogy nem vagyunk ezzel egyedül, mert az Isten, akinek szintén van hatalma, ő is velünk együtt vállalta és vállalja ezt a szenvedést. De hol van itt az evangélium? Hol van itt az örömhír? Legyünk mártírok, önjelölt mártírok, világszenvedői, egyesüljetek. És itt jön a legnagyobb paradoxon ellentmondás, amiben ezzel a amivel ebben a kérdésben találkoztam, hogy ez a maradéktalan elfogadás, és a szenvedésnek, mint a lét feltételének a maradéktalan vállalása, ez öröm forrása. Ez lehet élet örömnek a forrása. Nagyon furcsán hangzik, de valahogy a tegnapi előadás ebben egy kicsit engem megerősített. Amikor azt mondta az előadó, hogy akkor, amikor az ember nagy erőfeszítést tesz, például leszalad 1500 vagy 3000 métert, abban a pillanatban, amikor érzi, hogy az izmai szétszakadnak, és már nagyon fáradt, és nem bírja tovább, na akkor szabadul fel a boldogság hormon a szervezetében. És valami ilyesmi, valami mennyei endorfin, valami mennyei boldogság hormon keríthet minket hatalmába, hogyha tudjuk vállalni azt, hogy maradéktalanul és kibúvók nélkül fel tudjuk vállalni a sorsot, a létet, a szenvedést. És ez örömforrása lehet, testvéreim. Ez az az öröm, amiről olyan ellentmondásos módon beszél az Úr Jézus a hegyi beszédben, amikor azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak. Ez az az öröm, amiről Mária tud beszélni a maga énekében, akinek az angyal azt ígérte, hogy szívedet át fogja hatni az éles tőr. Ez az az öröm, amiről azt mondja magáról, hogy boldognak mondanak engem minden nemzetsége. Ez az a boldogság, amit olyan csodálatosan ábrázolt Martin Scorsese a Jézus utolsó megkísértése című filmben, amikor Jézus vállalja a szenvedést és a keresztet, és a végén örömteli arccal mondja ki, hogy elvégeztetett. Ez az öröm, amiről az Úr Jézus mondja, hogy annak örüljetek, hogy föl van írva a nevetek a mennybe. Ez az az öröm, amiről Pál apostol mondja, hogy nékem az élet Krisztus, de a meghalás nyereség. És hogy kicsit azoknak is kedvére tegyünk, akik sokszor szokták mondani, hogy tiszteletes úr, több csodát szeretnénk az életben, és lehetőleg kevesebbet a Bibliában. Az életben is nem egy ilyen emberrel találkozunk, aki a szenvedés elfogadásának a pillanatában el tud jutni az örömre. Ilyen volt a sokszor már közhelyszámba menően emlegetett Dietrich Bonhoeffer, akit 1945 tavaszán felakasztottak, és halála előtt ezt mondta, vértanú volt, hogy ez itt a vég, de számomra az élet kezdete. És ez az az öröm, amit a mi erdélyi református vértanunk tollából olvastunk, hogy Szilágyi Sándortól, aki azt írja, hogy egy napon, amikor véresre verték, és mozdulni sem tudott, és bedobták a cellájának a padlójára, akkor ebben az iszonyatos fájdalomban az jutott eszébe, hogy ő most olyan, mint a mennyasszony, aki a vőlegénnyel van, hogy Krisztus a vőlegény most is vele van. És amikor a szomszédos cellából aggódva kérdezte a társa, hogy hogy vagy, akkor Szilágyi Sándor ennyit mondott, mint a mennyasszony, aki felékesítve várja a vőlegényét a lakodalmas háznál. Vigyáznunk kell azonban arra, hogy még ebben a vállalt szenvedésünkben szerzett örömünkben is megkísérthet a sátán. Kétféleképpen is. Egyrészt ott van az, hogy van, aki számára ez a paradoxon, ez az ellentmondás egyszerűen értelmetlen. És azt mondja, hogy hát Isten azt ígérte, hogy ha vele járok, akkor nem árthat nekem semmit. Hát kell lennie egy olyan Isten hatásnak, kell lennie egy olyan Isten kapcsolatnak, ahol én ezektől mentes leszek. És így kerülünk bele abba a helyzetbe, amit a legjobban azt hiszem Péternek a kérdése világít meg, aki Jézustól azt kérdezi, hogy de hát Uram, hát én elhagytam mindent, nem ez a mondat a Péternek, hanem az a mondat, amikor azt mondja Jézusnak, hogy mentsen Isten Uram, ez nem történhetik meg vele. Tehát, hogy nem lehet, hát ha te az Isten hatás birtokában vagy, akkor nincs ilyen, hogy paradox módon akkor leszünk boldogok, ha egyszer te és veled együtt mi szenvedni fogunk. És igen, ott van a másik kísértés, és elnézést, hogy összekevertem, de ide is Péteri példát hoztam. A másik kísértés pedig az önjelölt mártír, a mazukistáj, aki a szenvedéséből akar tőkét kovácsolni. Mert van ilyen is testvérei, aki szeret szenvedni, aki a szenvedést úgymond függőségként éli meg, mert számára ez öröm, nem olyan öröm, mint amiről az előbb beszéltem, de öröm forrása lehet. Aki úgy gondolja, hogy én majd jól szenvedek, és akkor majd cserébe az Isten, majd akkor. És itt is Péter tudom felhozni példának, aki pont ezt kérdezi Jézustól, hogy de Uram, hát mi mindent elhagytunk házunkat, családunkat, szüleinket, mi mindent elhagytunk, és kérdezi, mink lesz akkor cserébe? Az egyik úgy keresi Istent, hogy közben nem akar szenvedni. Mondhatjuk úgy, hogy ez az ilyen ember olyan, mint az írástudó és a farizeus. A másik pedig úgy szenved, hogy közben nem is keresi igazából Isten. Ez az önjelölt Márti. Akkor mi az Isten hatás? Az Isten hatás, úgy gondolom, hogy egy kiapadhatatlan forrás. Egy kiapadhatatlan örömforrás, amihez oda lehet menni, amit Istennél fogunk megtalálni. De egy olyan örömforrás, amelyhez eljutni csak az engedelmességem, csak a vállalásom, csak a maradéktalan és kivétel nélküli vállaláson keresztül lehet eljutni. Olyan forrás, mely az örömet úgy adja, hogy közben el kell hordozni az Isten közösségnek és az Isten szeretetének a minden szenvedését és fájdalmat. Erre az Isten hatása van nekünk szükség. Arra az Isten hatásra, aki Jézussal együtt, vagyis aki Jézusban elnézést imádkozik, értünk. Arra, akit a mi imádságaink, a mi küszködéseink, a mi fájdalmaink és a mi bánatunk nem hagynak érintetlenül, úgymond apatikusan, és aki megvigasztal bennünk. Azaz úgy segít minket sorsunknak a maradéktalan elfogadásában, hogy ezáltal mi is megvigasztalunk másokat. És így ennek a csodálatos hatásnak a folytán nő és gyarapszik és erősödik az, amire elhívott bennünket az ő országa. Amen. Hallottuk az igét, feleljünk rá a 399-es énekünkkel. A 399-es énekünk első és harmadik versszakát énekeljük. Az első versszak így kezdődik. Ki Istenének átad minden bizalmát csak belé. Hálatelt szívvel állunk most előtted, Istenünk. És annyi mindent, de mindent szeretnénk most hirtelen megköszönni. Elsősorban annak a boldog tudatát, hogy még ebben a pillanatnyi mostani imádságunkban sem vagyunk egyedül. Hanem a te szent fiad, ahogy mondta a te igédben, velünk együtt könyörög érettünk. És hálásak vagyunk, Istenünk, a te hatalmadért és csodáidért. Hálásak vagyunk, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva egyszerűen csak természettudományos törvényszerűségeknek is, kegyetlen törvényeknek, hanem neked van hatalmad, hogy bármikor beavatkozz, és bármikor csodát cselekedj. És hálásak vagyunk azért a boldog tudatért, hogy tudjuk, hogy neked nem csak hatalmad van, hanem meg is tudod ezt tenni, mert szeretsz bennünket, mert te vagy a mi drága jó atyánk. Áldunk téged ezért, és áldunk azért, hogy minden elhordozásában adtál bennünket egymást. Ki sem tudjuk mondani, Istenünk, hogy milyen hálásak vagyunk a közösségért. Azért, hogy ezt a hétvégét együtt töltöttük. Hogy próbáltunk, igyekeztünk figyelni egymásra. Hogy próbáltunk egymással szolidaritásban lenni. Hogy próbáltuk csak egy rövid időre is a rohanásban, de érzékeltetni, hogy ott vagyunk egymásnak. Hálásak vagyunk, Istenünk, mindenkiért, akit mellénk adtál. És hálásak vagyunk az örömért. Azért az örömért, mely a legellentmondásosabb és legérthetetlenebb helyzetben tud bennünk felfakadni. Azért a tiszta gyöngyért, amelyet ezekben a helyzetekben ki tudunk préselni magunkba. Tudjuk, hogy ez nem a mi munkánk, és nem a mi érdemünk, és nem magunknak köszönhetjük, hanem ez az öröm, ez a boldogság, és ez a létünk alapjánál levő élet öröm, ez a te műved és a te ajándék. Amikor kérünk most, akkor azt kérjük tőled, Istenünk, hogy elsősorban gyávaságunkat vedd el. Gyávaságunkat, melyel nem merünk vállalni. Nem merünk vállalni lemondást, megbocsátást, nem merünk vállalni őszinteséget, konfliktusokat, szembesülést és szembesítést, amely miatt tönkre megy a másokkal való kapcsolatunk, kommunikációnk, amely miatt testileg is, erkölcsileg is leépülünk. Ennek legyőzésében segíts, Isteni, és a vállalásban, a bizalomban. Segíts abban, hogy rá tudjunk hagyatkozni, hogy érezzük és átérezzük, hogy nálad van erő, és részeltess ebben az erőben, akkor, amikor a ránk szabott terhek, kereszt és szenvedés súlyát kell elhúzni. Így imádkozunk, Istenünk, közösségünk és gyülekezetünk szenvedői. A gyászolókért, a nagy fájdalomban élőkért, a betegekért, a nagy szorongások és szorongattatások közepette élőkért, azokért, akiket mostanában valamilyen nagy testi vagy lelki csapásért, az özvegyekért, a szegényekért. És nem csak imádkozunk értünk, Istenünk, hanem kérünk, hogy minket tégy alkalmasakká, hogy saját magunk életében megtapasztalt élet örömmel megvigasztalhassuk. Élet örömhöz juttathassuk őket is. Így segítsd a közösségünket a szeretet szolgálatban. Így segítsd a közösségünket az egymásra figyelésben, az egymásnak, az egymásért való jelen létben. Így formálj minket, a te egyházadat, igazi lelki templommá, ahogy ígérted, és ahogy szeretnéd. Köszönjük, hogy meghallgatott kéréseinket.
Amen. Drága testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit házigazdai minőségben. Isten hozta sok vendégtestvért is közénk. Kívánjuk, hogy igazi lelki közösségben úgy érezzék itt magukat, mint Krisztus gyermekeinek a nagy családjában. Hálás szeretettel köszönjük az igehirdetés szolgálatát Nagy Alpár tanár testvérünknek, lelkipásztor barátunknak. Köszönjük, hogy különös úton, módon vezetett minket ebben a témában, hogy Isten hatás. Most pedig készüljünk az úrasztala vendégségére, elénekelve a 451-es éneknek, a 451-es énekünknek a második és a harmadik versét. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, miképpen szerezte az Úr Jézus az úrvacsorát, amit ez írva található, legteljesebben Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a 11. rész 23. versétől kezdve a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely tiétetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, vagy isszátok az Úrnak poharát, az Úrnak halálát hirdetitek, amíg ő eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, az vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék ebből a kenyérből, és úgy igyék ebből a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Eddig tart a szereztetés ige, helyet lehet foglalni. Tehát a testvérek, Lukács evangélista nagyon érdekes módon vezeti be az úrvacsora történésének a leírását. Ugyancsak a 22. részből olvasható néhány verssel, az előbbi textussal korábbi helyről, hogy amikor eljött az idő, asztalhoz ült Jézus, és a 12 apostol ő vele együtt. És akkor ezt mondta Jézus nekik, kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék. Kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, vagy más fordításban vágyván vágytam megenni veletek a húsvéti bárányt, mielőtt én szenvednék. Testvérek, Jézus itt mélységes szeretetéről tesz tanúságot. Azok iránt, akiket kiválasztott magának. Velük szeretne mindig asztal közösségben maradni. Örök vágya ez Istennek, hogy velünk lehessen. Itt teljesedik a drága profécia, ami szerint Jézus neve az is, hogy Immánuel, azaz benne, általa, velünk van az Isten. Különös, hogy Jézus a tanítványaival együtt akar ünnepelni, ráadásul az Ószövetség előírása szerint a Páska bárány vacsoráját, de közben már a saját áldozatára utal, amikor azt mondja nekik, veletek együtt akarom elfogyasztani a húsvéti bárányt, mielőtt szenvednék. Lám, Jézus tanítványai iránti szeretete, mindenkori népe iránti szeretete szorosan összefügg az ő népéért való szenvedésével. Az imént hallottuk, hogy még a szenvedésből is fakadhat öröm. Igen, ha összekapcsolódik a szeretettel. Jézus irántunk való nagy-nagy szeretetének a bizonyítéka a keresztáldozat, az új szövetség bárányának a megáldoztatása. Pilinszki mondja, öröm és szenvedés egyedül a szerető szívek számára valóság. Ő maga, Pilinszki, idézi Simon Weilnek a különös gondolatát a húsvéti bárány szimbólumáról, amikor Jézus kettős szimbólumát emlegeti, a pásztor és a báránynak a jelképét együtt. A pásztor ugye őrzi, gondozza, szereti a bárányt, a bárány pedig a testet öltött szelítség és engedelmesség, a tiszta, ártatlan áldozat örök jelképe. A kettő között van egy feloldhatatlan ellentmondás. Az ugyanis, hogy a pásztor végül leöli azt a bárányt, amit fölnevelt. S lám, Jézus áldozatában ez az örök ellentmondás is feloldódik. Mert hogy Jézus maga az a jó pásztor, aki nem mást öl le, hanem önmagát adja helyettesítő áldozatul mások élete érdekében. Saját életét önként leteszi az áldozatban, azért, hogy a mi életünket végérvényesen megmentse. Igen, ilyen nagy ára van a mi megmentésünknek, a bűntől való szabadításunknak, a gonosz hatalmából való kimentésünknek. Ez a hatalmas ára a Jézus áldozata. És itt most az áldozatra induló pásztor és bárány szólal meg egy szemében, az, aki éhes a mi lelkünkre, és az, aki egyben enni ad nekünk. Az, aki búcsúzik, hogy örökre velünk maradhasson. Különös ez a gondolatsor, mert csak ebben teljesedik ki az az igazi közösség, amire Jézus vágyik velünk. Az az asztal közösség, amiben feloldódik az ember szívének a magánya, a bűn miatti elidegenedése és másoktól való elszigetelődése is. Mert a bűn elszigetel, a bűn magányossá tesz, a bűn kiközösít, a bűn eltávolít minket attól, aki ellen vétkezünk. Ez lépten nyomon fölfedezhető fájdalmas valósága a mindennapi életnek. Lásd széthulló házasságok, egymástól elidegenedő és elhidegülő szívek sokassága. És Jézus azért jön és ül le újra velünk, hogy igazi, megtartó szeretet közösségbe vonjon minket. Reformációt ünnepelve illik nekünk idéznünk a nagy reformátort, Luthert, aki azt a nagy felismerést fogalmazza meg, egyedül hit által üdvözülünk. De ez a hit nem maradhat egyedül, mondja tovább. Nem csak szójáték akar ez lenni, hanem mélységes igazság megfogalmazása. Egyedül hit által üdvözülünk, de ez a hit nem maradhat egyedül. Közösségre vágyik. Ezért van tele a Szentírás, különösen az Új Szövetség, a lakomázásról szóló példázatok sokasága. Akár az Új Szövetség végén a Jelenések könyvében egy bárány mennyegzőjére gondolunk. Ott is az fejeződik ki, hogy azok a lelkek, akik átélték Isten mentő szeretetét, és nagyra becsülik Jézus keresztáldozatát, szeretnek összetartozni, és tudják, mert tapasztalták, hogy közösség nélkül nem tudnak megmaradni. És ez egy különös, súlyos és fontos üzenet, létfontossággal bíró hír egy olyan társadalomban, ahol az önzés, az elszigetelődés, az ember magának élése sajnos egyre hangsúlyosabb. Egy ilyen kultúrában, egy ilyen világban, ahol az egyéni vágyak és érdekek megelőzik a közösségit, szükségünk van arra, amit Jézus javasol újból, vágyván vágytam veletek együtt leülni egy asztalhoz, és elfogyasztani a páska bárányt. Lám, erre a közösségre van nekünk égetően szükségünk. Manapság lehet olyat hallani, hogy Krisztus kell, de az egyház nem. Az az egyház, aminek sok hibája, gyengessége van, valóban sokszor nem vonz, hanem taszít. Legyünk mi egy ilyen egyházi keretben is akár olyan só és olyan világosság, akik hitelesen éljük meg a Krisztussal és egymással való közösségünket, és ennek a kisugárzása vonzzon másokat is abba a közösségbe, ahol valóban lélekmelegségre tudnak találni a didergők. C.S. Lewis annak idején egy híres baráti körnek a tagja volt, ide tartozott a Gyűrűk urának szerzője Tolkien is, valamint egy harmadik író Charles Williams, aki aztán a második világháborúban meghalt, és Lewis egy megrázó írásában, amit magyarul is olvashatunk a Szeretet négy arca című könyvében, emlékezik erre az egykori közösségi tagra és barátra, aki meghalt a második világháborúban, és azt mondja ebben a nagyon érdekes írásában, minden barátomban van valami, amit csak egy harmadik barát hívhat elő tökéletesen. Önmagamban nincs elég hatalmam ahhoz, hogy a teljes embert mozgásba hozzam. Mások más szemszögből vetnek rá fényt. Mióta Charles meghalt, nem láthatom Ronald reakcióit Charles vicceire, itt Tolkienra utal. Nem láthatom Tolkien reakcióit Charles vicceire, mióta Charles meghalt. Valóban így alakul a közösség, és így tudja a közösség előhozni a tagjaiban rejlő különleges értékeket. És ezért lesz egy közösségen belül megbecsült minden tag, ha felismerjük egymásban azokat az Isten adta drága talentumokat, amelyekért folyamatosan hálát adhatunk, mert azok által színesíti és gazdagítja Isten mindig a közösséget. Ezért a végkövetkeztetés az, hogy minél inkább megosztjuk egymással a mennyei eledelt közösségen belül, annál több jut mindegyikünknek, és lám az urasztali közösség sem egyéb, akár reformáció emlék ünnepén, akár más alkalommal legyen urvacsoroztás, ha ilyen asztal közösség nem egyéb, mint a mennyei eleve, az angyalok kenyerének, ahogy mondja az Ószövetség, az angyalok kenyerének a megosztása egymással, hogy ne maradjunk koldus lelkek, éhes emberek, hanem Krisztus közösségében megelégítettek, és lélekben így megerősítettek, akár azokra a kihívásokra, vagy eljövendő szenvedésekre vonatkozva is, amelyek, úgy ahogy hallottuk az imént az igehirdetésben, az életünk velejárói. De mi hisszük, hogy van egy olyan drága asztalközösség ma is, ahol Jézus van az asztalfőn, és ahova minket is leültet, mert vágyva vágyik együtt ünnepelni és örülni velünk. Amen. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Testvérek, vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallás tételünk alapján azt kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban és szentségben teremtett első ember bűnösete miatt ti magatok is bűnösök vagytok, és emiatt saját erőtökből Isten ítélet előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kározatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Másodszor, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörült, szent fiát, az Úr Jézust megváltásunkra testben elküldte, kinek egyszer és tökéletes áldozatával a bűn hatalmát, csak kározat erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érte, megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Harmadszor, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért hálából élteteket az Úrnak szentelitek, s már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, és Isten segítségével ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem a bűnök bocsánatát és az örök életet, melyet megad Isten ingyen kegyelméből Jézus érdeméért, a benne hívőknek. Amen.